Nyitott, kíváncsi, folyamatosan fejlődni vágyó építész iroda vagyunk. Ezért jövünk, megyünk, nyüzsgünk, tájékozódunk, és rendszeresen hívunk az irodánkba szakembereket, hogy kérdezzük és meghallgassuk őket izgalmas építészeti témákról, és olykor vitázzunk is velük. Ezeket a beszélgetéseket a szélesebb közönséggel, veletek is örömmel megosztjuk. Tartsatok velünk, hallgassátok a Beszélő építészetet, a Bánáti és Hartwig építész iroda podcastját. Molnár Zsuzsanna vagyok.
Nem feltétlenül az a cél, hogy minden kikerülő építész hallgató vagy építőmérnök hallgató, aki ilyen területre specializálódott, tudjon egy energetikai számítást készíteni egy adott épületről, hanem hogy ne kerülhessen ki olyan építész ma már diplomával az egyetemről, hogy eszébe se jut a fenntarthatóság. Tehát, hogy az első pillanatban, amikor elkezd egy vonalat húz, elkezd bármit tervezni és kiccelni, ott motoszkáljon a fejében, hogy hogyan lehet ez fenntartható, az a dizájn, amit ő kigondol. Aztán majd megkeresi maga mellé azokat a társakat, akik tudnak számolni hozzá, akik meg tudják mondani, milyen anyagokat kellene használni, és így tovább. De hogy már a koncepció legelején ez egy gondolat legyen, és ez olyan gondolat maradjon végig a tervezés során, ami nem eldobandó gondolat, hanem ez mindig benn marad az épületben.
Az építészet fenntarthatóságáról gondolkodva nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a téma miként jelenik meg az oktatásban, és hogy a fiatal generációk tagjai az iskolák padjait koptatva vajon milyen ismeretekkel gazdagodnak a fenntartható építészetet illetően. A következő fél órában ezt a témát járjuk körül vendégeinkkel, Szentesi Máriával, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete alelnökével és oktatási munkacsoportjának tagjával, Szalai Zsuzsával, a BME építőanyagok és magas építés tanszék docensével és tanszékvezető helyettesével, Takács Lajos Gáborral, a BME építészmérnöki kar épületszerkezettani tanszékének vezetőjével, illetve Hartwig Lajossal, a Bánáti és Hartwig építész iroda társalapítójával, vezető tervezőjével. A beszélgetés tavaly év végén zajlott, így a műsor során elhangzó időpontok, dátumok ehhez mérten értendők. A BH-ban, így az iroda szakmai programjain is gyakran kerül szóba a fenntarthatóság, és ezzel együtt az is, hogy miként definiálhatjuk ezt a fogalmat. Sokszor elveszettnek is érezzük magunkat a számos ide kapcsolódó kifejezés között, mint a zöld, bio, öko, organikus, energiatudatos, környezettudatos vagy környezetbarát, és persze még sorolhatnánk. Ezért a fenntartható építészettel foglalkozó podcastjainkat azzal kezdem, hogy megkérdezem beszélgető társaimat, ők hogyan definiálják a fenntarthatóság fogalmát. A kérdésre most elsőként Szentesi Mária válaszol.
A fenntarthatóság szerintem egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Hajlamosak vagyunk összemosni az energiahatékonysággal, tehát hogy fenntarthatóság egyenlő energiahatékonyság, vagy fenntarthatóság egyenlő környezetvédelem. Szerintem egyik sem fedi az igazságot, mind a kettő része a fenntarthatóságnak. De ennél a fenntarthatóság szerintem sokkal több. Én azt gondolom, egy épület például akkor fenntartható, hogyha környezetbarát, tehát kiméli a környezetet, ugyanakkor gazdaságos és az emberek számára is élhető. És szerintem ezt egybe kell nézni.
A fenntarthatóság, ugye, hogyha így egyszerűen szeretnénk fogalmazni, vagy úgy adjuk tovább ezt a bolygót majd a következő nemzedéknek, ahogy kaptuk, de én azt hiszem, hogy a fenntarthatóság már nem elég, mivel már elég rossz állapotban van a bolygónk, tehát jobb állapotban kellene továbbadni a következő nemzedéknek, és hát pont emiatt most már nem is biztos, hogy ez a jó szó, vannak még divatosabb és érdekesebb szavak, például a regeneratív vagy restauratív építészet is, ami már egy kicsit valamilyen pluszt is ad, és megpróbálja visszahozni, helyreállítani az eredeti állapotokat. A fenntarthatóság nem csak környezetvédelem szerintem sem, tehát gazdaságossági lába is van, és egy társadalmi lába is van, tehát mindenképpen egy komplex szemléletre van szükség.
Sokat nem tudok hozzátenni az előttem szólókhoz. Én is ezzel kezdtem volna, hogy nagyon komplex fogalomról van szó. Én az anyaghasználatot említeném meg, illetve az ökológiai lábnyomot, illetve azt is, hogy még egy tudományterület az építés patológiát, hogy mi lesz az épületeinkkel, amikor már feleslegessé válnak, hogyan lehet őket hasznosítani, és hogy mindez minél kevésbé terhelje a környezetet.
Lajos, a te véleményedet sokszor szoktuk hallani ennek a témának a kapcsán, itt az ezt megelőző podcast adásainkban is, de kérlek, hogy most is oszd meg velünk, hogyha esetleg valaki nem hallotta azokat az adásokat, vagy hát ha most egy másik szempont mentén közelíted meg ezt a kérdést.
A fenntarthatóság kapcsán nekem a legfontosabb az a felelősség, az egyén felelőssége, az, hogy ugye a mindennapokban nagyon gyakran mutogatunk hivatalokra, politikusokra, mindenféle szervezetekre, hatalmas nagy cégekre, akik akkora lábnyomot hagynak, mint egy elefánt, és azt gondoljuk, hogy ezekhez képest mi nem tehetünk semmit. Szerintem ez pont fordítva működik, itt az egyén felelőssége ott nagyon nagy, hogyha kollektíve az ember ezt a felelősséget magára veszi, és ennek megfelelően megy el szavazni politikai párt, vásárol benzint, vagy műanyagot, vagy utasítja el a műanyagot, akkor ezek a csapok elzáródnak, és a döntéshozók, illetve a nagy környezetszennyező cégek fogatlanulásokká válnak, mert nincs mit eladni, nincs mit eldönteni, tehát úgy gondolom, hogy itt nekünk van mind egyéneknek nagyon sok dolgunk.
Beszélgetésünk fő témája az, hogy a fenntarthatóság, az építészet fenntarthatósága hogyan jelenik meg az oktatásban, és úgy gondoltam, hogy indíthatnánk ezt a beszélgetést egy kis áttekintéssel. Ugye itt elsősorban a felsőoktatást képviselitek, de hogyha esetleg van rálátásotok arra, hogy az általános és középiskolai oktatásban ez miként jelenik meg, akkor kíváncsi lennék arra is, hogy a felsőoktatásba már hogyan lépnek be a hallgatók, és hát ugye itt elsősorban az építészeti irányvonal az, ami most érdekelne bennünket.
Az általános és középiskolásokról nem sokat tudok mondani, bár a Környezettudatos Építés Egyesülete terveiben benne van az, hogy menjünk lefelé a korosztályokban, és próbáljuk már meg ott elhinteni a környezettudatos épületek, a környezettudatos épület használatnak az igéjét. A gyerekek erre nagyon fogékonyak, a fiatalok szintén még fogékonyak, tehát próbáljuk meg őket már időben tanítani arra, hogy hogyan kell az épületeket legalább használni környezettudatos módon. Ugyanakkor nincs tudomásom arról, hogy bárhol ez bármelyik általános vagy középiskolában lenne. Ha van is, akkor valamilyen elszigetelt módon egyéni kezdeményezésként. Szerintem az iskolák nagyon örülnek annak, hogyha egyáltalán a környezettudatosságot egy picit tudják tanítani a gyerekeknek, nem kitérve az épületekre, hanem mondjuk a műanyag használatra is ilyesmire. Úgyhogy szerintem ez azért a tanárokon múlik, elsősorban is vannak, ahol erre figyelmet fordítanak, de ez nem építészet kérdés. A felsőoktatásban ugye a HUGBC, a Környezettudatos Építés Egyesülete részéről felmerült az az igény, hogy muszáj lenne minden építészképzésnek részévé tenni a környezettudatos építés ideáját, úgyhogy egy néhány évvel ezelőtt el is kezdődött ezzel kapcsolatban egy feltérképezés, melyik egyetemen van egyáltalán valami, foglalkozik-e valamelyik egyetem, valamelyik tanszéke, valamelyik kar foglalkozik-e a kérdése, van-e ilyen tantárgy, ha nincs, akkor hogyan lehet megvalósítani, és azt tapasztaltuk, hogy igazából nincs, illetve nem volt. Voltak olyan egyetemek, ahol bizonyos tanszékek egy kicsit felkarolták a kérdést, és tantárgyakon belül legalább részben említésre kerül a dolog, de hogy átfogóan ez az oktatásnak, a felsőoktatásnak része legyen, mint égető probléma, ezt nem tapasztaltuk sehol. A HUGBC részéről azt tudtuk elérni, hogy néhány olyan felsőoktatási intézmény már akadt, aki ezt szívesen felvállalja, legalább egy választható tantárgyként, vagy kötelezően választható tantárgyként bevezette a környezettudatos építés alapjai tárgyat, amit a mi segítségünkkel raktak össze, mi próbálunk szakmai előadókat minden fél évben ehhez biztosítani, és akkor ez néhány egyetemen megy. A BME-n van egy elég jó együttműködés, de ezt nem akarom részletezni, hanem hagyom majd Lajosnak, hogy erről beszéljen. Az Óbudai Egyetem, Ébl Miklós építéstudományi kar, ővelük a legrégebbi ez az együttműködés, ott indult legkorábban most már harmadszor. A Pécsi Tudományegyetemen szintén most már másodszor, illetve a Metropolitan Egyetemen tudtunk ilyen képzést indítani. Úgyhogy egyelőre itt tartunk.
És hogy van mindez a BME-n? És azt hadd tegyem hozzá, hogy Azért a BME oktatóit hívtuk erre a beszélgetésre, mert ugye a BH elsősorban ehhez az egyetemhez kötődik vagy kapcsolódik.
Nos, hát nálunk szerencsére egy hosszú és gazdag hagyománya van mindennek. Azzal kell kezdenem, hogy megemlítem dr. Lányi Erzsébet nevét, aki a 80-as, 90-es években kezdte ezt kutatni, és ő alapította meg tanszékünkön azt a kvázi kutatócsoportot, vagy műhelyt, most már nevesítve is van környezettudatos műhelynek, ami most már szerencsére jó sok kollégát számol, ahol életciklus elemzéstől a vályogépítészettel nagyon sok mindennel foglalkoznak a kollégák, és nem csak belsős, hanem sok külsős kolléga is tartozik most már hozzájuk. Végül ő alapította 2013-ban azt a környezettudatos szakmérnökit, ami most második nagyon jelentősen átdolgozott ciklusát ősszel kezdte meg, de nem szeretnék ennyire előre szaladni. A jómúlt korában ugye a HUGBC-vel több egyeztetést követően mi összeírtuk, hogy melyik tárgyunkban és hogyan jelenik meg a környezettudatosság, kiderült, hogy mindegyik tárgyunkban benne van. Nyilván bizonyos tárgyainkban, alapozó tárgyainkban ennek az energetikai és épületfizikai oldala van nevesítve. Mi mindig egy picit előrébb járunk az energetikai követelményekhez képest, ahhoz képest, amilyen vastag hőszigeteléseket és amilyen légzárósági megoldásokat tanítunk minden tárgyunkban. Tehát ez az alap. De ugye ez csak egy része a környezettudatosságnak. A felsőéves tárgyaink között van egy olyan tárgy, az épületszerkezet a 7, ami a környezettudatos építés szerkezeteiről, illetve építési módszerekről szól, és emellett természetesen választható tárgyaink is, mind kötelező, mind szabadon választható tárgyaink is vannak ebben a témában. És ami a idei év másik nagy fejleménye, és én nagyon örülök, hogy erről egyrészt beszámolhatok, másrészt, hogy pozitívan számolhatok be, az épületenergetikai és épületgépészeti tanszékkel mi régen egy intézetet alkottunk, ez most nincs így, de nagyon szoros a két tanszék között a kapcsolat. Egyébként a építészmérnöki karona hallgatói komplex és diplomatervekben ők már réges-régen előírták, hogy közel nulla energiaigényű épületeket szabad csak tervezni, de ahogy Mária is megállapította, ez nem minden hallgatói tervben köszön így vissza, tehát tulajdonképpen nem mondhatnánk, hogy minden hallgató terve igazoltan közel nulla energiaigényű. És korábban két specializáció volt a karon, egy tervezési és egy műszaki. A műszaki az bizonyos problémák miatt szép lassan elhalt, így a kar tavaly húzott egy vonalat, és azt mondta, hogy akkor dobjunk be, legyenek új specializációk, ne kettő, hanem több. És így 6 specializáció jött létre. Mi az épületenergetikai és épületgépészeti tanszékkel egy környezettudatos és innovatív specializációt hoztunk létre, és ez a specializáció nem mást tűzött ki maga elé, mint hogy megvalósítsa azt, hogy a hallgatók közel nulla energiaigényű épületeket tudjanak tervezni. A specializáció egyébként egy olyan irány, tehát az egységes, osztatlan építészmérnök képzést meg szerettük volna őrizni, hogy ne legyen különböző kimenet, tehát jogosultsági, meg más egyéb szempontból. Viszont, hogy a súlypontok hol vannak, az nem mindegy. A hallgató egyéni érdeklődésnek megfelelően bizonyos hányadát az óráinak megválaszthatja, amit az egyes specializációk kiajánlanak. A tervezési tárgy kiegészítő tárgya, a specializációs kiegészítő tárgya nem más tartalmaz, mint mindazt, amit igazándiból a kari reformok során nem sikerült belepakolni az építész hallgatók kötelező tárgyaiba, tehát épületminősítések, ez az egyik nagyon fontos, a másik pedig az energetikai méretezésnek az épületléptékű módszertana, egyszerűsítve persze, számítógépes szoftverrel megtámogatva. És itt valósítottuk meg azt, hogy felépítünk úgy egy ilyen tervezési projekt és műszaki kiegészítő párost, aminek a vége egy jó terv, olyan terv, amit igazolni is lehet, hogy közel nulla energiaigényű, és még környezettudatos is. Ez azt jelenti, hogy mi ezen a tárgyon a partner tervezési tanszékek által kiírt programokba is beleszóltunk, hogy olyan programot adjanak ki, amit a hallgató meg tud csinálni úgy, hogy az környezettudatos legyen, és közel nulla energiaigényű. És ez az alap, és innen tudunk majd ráfordulni a következő fél évek komplex tervezésére és diplomatervezésére, amit itt megadunk a hallgatónak, azt onnantól tudni fogja használni, szoftver szinten, tehát a WinWatt-tól kezdve a hői szimulációs szoftverekig, a technológiáktól kezdve a életciklus elemzésen alapuló minősítések egyszerűsített metódusaig, ezt mind megkapják a hallgatók.
A BME-nek egy másik kara is képviseli magát a beszélgetésen. Zsuzsa, ez nálatok hogyan jelenik meg?
Igen, köszönöm szépen. Tehát én az építőmérnöki kart képviselem, bár én is építész vagyok, de ez nem egy egyedi eset, hiszen az építőkaron belül dolgoznak építészek, és elég sok közünk van ugye az építészethez. Az építőkarról talán annyit érdemes tudni, hogy nagyon divers, ugye sokkal több specializáció van, mint az építészmérnöki karon. Most kevésbé beszélnék a más területekről, mint a vízépítésről, környezetmérnökökről, akik egyébként nagyon sokat foglalkoznak fenntarthatósággal, vagy az infrastruktúráról, hanem kifejezetten a magasépítés területről beszélnék. Akiket mi képzünk, nem tervező építészek lesznek, viszont az építészmérnök munkáját támogatják, egyrészt statikai oldalról, másrészt viszont nálunk is megszerezhetőek különböző olyan jogosultságok, mint az épület fizika vagy az energetikai tanúsítás. Nagyon sok kivitelezőt képzünk, akik aztán kivitelezőként képviselhetnek bizonyos értékeket, illetve projektmenedzsereket, ingatlanfejlesztőket is, tehát ilyenek is kikerülnek az építőkarról. Létszámban sokkal kisebbek vagyunk, hogyha csak ezt a magasépítés területet nézzük, mint az építészmérnöki kar, viszont ezek a hallgatók elég alapos műszaki tudással rendelkeznek, és elég jó rálátással az építészetnek minden területére. Nálunk az építőmérnöki karon minden hallgató részesül egy picike fenntarthatóság és épületenergetika képzésben, de ez tényleg csak egy kis bevezető, néhány óra, és ahogy haladunk előre, és ahogy egyre inkább specializálódunk, azok a hallgatók, akik aztán a mi tanszékünkön kötnek ki, ők a végére azért egy egész komoly tudással rendelkeznek. A hallgatók nagy része megtanul egy egyszerűsített épületenergetikai számítást, azok is, akik aztán esetleg statikusok, tartószerkezet tervezők lesznek. Akik viszont hozzánk jönnek BSC specializációra, ott ez szintén szoftveresen zajlik tovább, hőhíd szimulációkkal kiegészítve, és rengeteg diploma munka készül épületenergetika témakörben. Az MSC képzésünk viszonylag kicsi, ez a magasépítő és rekonstrukció képzés, viszont itt elég nagy befolyása van a tanszékünknek, tehát itt ez a kis társaság egy elég részletes képzést kap, amiben szerepelnek már az épületminősítő rendszerek. Van egy tantárgy, sajnos csak egy darab, aminek az a neve, hogy fenntartható és klímatudatos tervezés, és sajnos csak kötelezően választható, nem kötelező, de itt azért szerepelnek számításokkal alátámasztva mondjuk az ökológiai lábnyom életciklus elemzésnek a kérdései, és rengeteg olyan diplomamunkánk készül, ami aztán egy dinamikus szimulációt használ, vagy egy épületminősítést alkalmaz egy rekonstrukciós vagy új építésű projekten, és hadd mondjam el itt, hogy az egyik tavalyi diplomázom az MMK, a Mérnök Kamarának a környezetvédelmi tagozatán pont egy elismerő oklevelet kapott a diplomadíjáért, ahol azzal foglalkoztunk, hogy egy új építésű épületnek készítette el egy komplex elemzését, ami tartalmazott egy BIM modellt, egy épületenergetikai számítást, és egy életciklus költség számítás készült, illetve egy életciklus terhelés, környezetterhelés számítást is elvégzett. Tehát ugyan kisebben, viszont nagyon részletesen tudjuk ezeket a területeket képviselni, és eddig azért az volt a helyzet, hogy ezt inkább az oktatóknak a kényszerképzete és a hobbija volt, hogy mi ezt úgy igyekeztünk mindenhova becsempészni. Sajnos nem nagyon vannak dedikált tárgyaink, tehát nincs olyan, hogy lenne egy olyan tárgy, amit tényleg minden részletre kiterjed, hanem mindig ezek a kis területek ilyen becsempészett módon megjelennek egy-két előadásban, de a végére azért úgy összeáll a kép. Ez egyébként változni fog, mert a következő tantárgyreform során, ami most ezekben az években zajlik, és 2025-re lesz bevezetve, ezek a területek remélhetőleg nagyobb hangsúlyt fognak kapni, és várható az, hogy talán kapunk dedikált tantárgyakat is, és reméljük, hogy minden építőmérnöknek valami fogalma lesz ezekről a témákról.
Amit eddig meséltetek, az inkább az, hogy felülről hogyan kerülnek be ezek a tárgyak és témák az oktatásba, de hogy a diákok részéről van-e esetleg valamilyen nyomás, hogy de jó lenne erről többet hallani, tehát hogy így egy ilyen alulról jövő érdeklődés tapasztaltok-e?
Én 2002-ben végeztem, és igazából ezek a témák azért már akkor is abszolút szerintem aktuálisak voltak, és nálunk az én évfolyamon nagyon nagy volt az érdeklődés, amit például mondjuk Lányi tanárnő vagy Zöld tanár úrnak az óráin tudtunk kiélni, És én szerintem az építészkar egy kicsit ugye lassan mozgott, én ott voltam 2008-ig, és ezek a témák már akkor is ugye nagyon sodorban voltak, legalábbis a mi fejünkben, tehát mi már akkor is sokkal nagyobb keretet adtunk volna ennek hallgatóként, PhD hallgatóként, úgyhogy én nagyon örülök, hogy az építészkar lassan eljut oda, hogy ezek a témák tényleg képviselve vannak az oktatásban.
Az a probléma, amit nevesítenünk kell, hogy jelen pillanatban senki nem talált ki jobb pénzbeli elosztást a kar tanszékei között, mint a kreditszor hallgató, tehát a oktatási teljesítmény, és persze tudományos, meg más egyéb publikációs teljesítmények együttesével, és ebből az adódik, hogy nagyon bemerevednek a tanszékek, és a kreditekért vadászat zajlik, miközben a hallgatók túl vannak terhelve, tehát itt bármi olyan módosítást vagy reformot elérni, ami kreditek tekintetében máshova helyezi a súlypontokat, az szinte lehetetlen. Ami lehetséges, azt mi most megtettük kari szinten, én így mondom, hogy a specializációk létrejöttek, így a hallgatók érdeklődésük megfelelően tudnak választani, illetve én azt gondolom, hogy nem is lehet 5 évbe belepasszírozni most már annál többet, mint amennyi benne van, amely 5 év ebből adódóan 6-7 vagy esetleg 8, hanem azt kell csinálni, amit csinálunk, hogy sok-sok szakmérnökit alapítani, és ezeket úgy felépíteni, hogy ahogy a hallgató kikerül az iskolapadból, elkezd dolgozni, azonnal látni fogja, hogy mi az, amire ténylegesen szükség van, és ebből adódóan ugye a szakmérnökieink hagyományosan a szigetelő szakmérnöki, vagy most már az idén 11 éves tűzvédelmi szakmérnöki nagy népszerűségnek örvend, és én szeretném, hogy ez a környezettudatos szakmérnöki is, ugyanúgy, ahogy mondjuk a tűzvédelmi, az folyamatosan menjen, ne csak ciklusokba, hanem folyamatosan menjen, és a kollégák ott tovább tudják folytatni a kutatásaikat, illetve jó szakdolgozatok szülessenek. Szerintem egy szakdolgozat, egy szakmérnöki szakdolgozat legfontosabb célja, hogy hozzátegyen a szakmához, tehát nem a fióknak készül, hanem publikáció legyen belőle, esetleg horribledik doktori téma, tehát kutatások, és ez szerintem ezt a műhelyt erősítenie kell, amit itt Lányi tanárnő elindított.
Nem feltétlenül az a cél, hogy minden kikerülő építész hallgató vagy építőmérnök hallgató, aki ilyen területre specializálódott, tudjon egy energetikai számítást készíteni egy adott épületről, hanem hogy ne kerülhessen ki olyan építész ma már diplomával az egyetemről, hogy eszébe se jut a fenntarthatóság. Tehát, hogy az első pillanatban, amikor elkezd egy vonalat húz, elkezd bármit tervezni és kiccelni, ott motoszkáljon a fejében, hogy hogyan lehet ez fenntartható, az a dizájn, amit ő kigondol. Aztán majd megkeresi maga mellé azokat a társakat, akik tudnak számolni hozzá, akik meg tudják mondani, milyen anyagokat kellene használni, és így tovább. De hogy már a koncepció legelején ez egy gondolat legyen, és ez olyan gondolat maradjon végig a tervezés során, ami nem eldobandó gondolat, hanem ez mindig megmarad az épületben.
Alapvetően mondhatjuk, hogy egy szemléletformálásra lenne szükség?
Mindenképpen szemléletformálás lesz, és ahogy mondtam az elején is, szerintem a fiatalok nagyon fogékonyak is rá, és amit a kollégák itt elmondtak, abból is azt tűnik ki, hogy a fiatalokat ez érdekli, ez a téma, és nagyon jó látni azt, hogy az egyetemek fordulnak e felé, az irányzat felé, de én azt gondolom, hogy ma még, ha megszámolnánk az éppen friss diplomás építész hallgatókat, és leíratnánk velük azt, hogy ha tervezni akarnak, akkor mi a három legfontosabb dolog, akkor nagyon kevés lenne közöttük az, aki a fenntartható az első háromba betenni gondolatként, és ezen túl kell lépni, tehát ennek ott az elsőnek kell lenni, vagy az első háromba mindenképpen. Tehát én azt gondolom, hogy enélkül ma már nem szabad tervezni.
Én ezzel abszolút egyetértek. Szerintem a fenntartható szemléletnek a tervező építészekbe úgy kell meglenni, mint ahogy az anya tejet szívja magába a csecsemő, tehát még csak nem is kellene egy különfajta gondolkodásmódokat felsorakoztatni, tehát hogy most akkor fenntartható módon gondolkodok, vagy nem fenntartható módon. Nem fenntartható gondolkodásnak egyszerűen szerintem nincsen a helye semmifajta építészképzésben, és hát azt gondolom, hogy azért ettől még messze vagyunk, nagyon messze. Tehát az igazi az lenne, hogyha nem is kellene külön oktatni a fenntarthatóságot, hanem a tervezési tanszékeken olyan muníciót kapnának az oktatóktól és a diákok egymástól, hogy ez a képzésnek vagy a tervezési tantárgyaknak a fugáiba ivódjon bele. Na most az, hogy különféle tantárgyakban oktatjuk ezt most a különféle egyetemeken, az bizony azt jelenti, hogy ezért kerülnek ki szép számmal olyan építészek, friss diplomás építészek, akik elképzelhető, hogy a közelébe se kerültek még ilyen képzésnek, mert vannak már választható tárgyak, meg vannak specifikációk, és vannak bizonyos tanszékeken a tantárgyakba beépítve a fenntartható szemléletnek különféle elemei, de attól függetlenül nem 100%-os a kihordása ennek, tehát aki egy szakmérnök elvégez, az nyilvánvalóan jobban fogja ezt tudni, mint aki nem végezte el, na de hát hányan végeznek el egy szakmérnökit az építészek közül. Tehát én azt gondolom, hogy a felsőoktatás az nagyon nehezen mozgógépezett, tehát a Zsuzsa mondott egy nagyon érdekes számot, hogy már 2002-ben ugye ennek mekkora hatása volt, és akkor most vegyük végig a számokat, amiket a Lajos mondott. Tehát, hogy 2013-ban indult egy szakmérnöki, ami egy évig volt, hogyha jól emlékszem. Aztán most 2022-ben indul újra egy szakmérnöki, ami meg megint csak nem az oktatandó diákok egészét foglalja magába, hanem ez egy posztgrad képzés. Tehát nagy tisztelettel említve azt, amit Lajosék csinálnak, de a többi tanszék is egy kicsit összeszedhetné magát, azt gondolom. Illetve hát ami mellett nem lehet elmenni megint szó nélkül az, hogy az oktatóknak a képzése. Mert amíg az oktatók nem tudják azt, hogy például tervezési tárgyakban mik a fenntartható tervezésnek az alappillérei, ők maguk sem, addig nyilvánvalóan ezt nem fogják tudni átadni, ezt a szemléletet. Most nekem van egy érdekes tapasztalatom, a lakóépület tervezés tanszéken vagyok külső óraadó, és most mi elhatároztuk a tankörben, hogy nagyon környezettudatos diákokat fogunk nevelni, és tartottunk az első alkalommal egy előadást nekik, fenntartható körforgásos építészetről, ugye egy családi házat tervezés tárgya. Második órán kell meghatározni azt, hogy az a család, aminek tervezik a családi házat, az milyen összetétel, milyen karakterisztikájú, és volt egy csoport, aki azt mondta, hogy ő co-housingot tervez, tehát nem családi házat, hanem a többen laknak, és klímaszorongó vegánoknak.
Én azt hiszem, hogy Lajos, most sok olyan témát hoztál föl, ami akár vitaindító is lehet, és én itt láttam is a beszélgetés részvevőinél, hogy volt, aki búlogatott, volt, aki egy picit mocorgott, szóval én most azt kérdezném meg, hogy van-e valaki, aki szeretne mindenre reagálni, amit Lajos elmondott?
Igaza volt Lajosnak sok mindenben, mert amikor jön a komplexből a konzultálni a hallgató egy diplomatervből egy földszintes házzal, és akkor látom ám, hogy már megint vasbeton, és megkérdezem, hogy miért, azért, mert a konzulens ezt mondta. Tehát ez megvan, ez a vonulat, de a tervezési tanszékeken is vannak ma már műhelyek, sőt, még az urbanisztika tanszéken is, amelyek környezettudatossággal foglalkoznak, sőt, kifejezetten szociálisan hátrányos helyzetű régiókban környezettudatos megoldásokkal, stúdiókkal, tehát ilyenek voltak is, sőt, ilyenekben részt is vettünk mi is direkt azért, hogy kicsit megtámogassuk ezt, de valóban elvégezheti úgy az építészkart egy építész, hogy lehet, hogy csak egyes tanszékeken, egyes órákon, egyes tárgyakból hal, de hal, tehát kikerülhetetlen, ugyanis van egy olyan tantárgy, hogy épületszerkezettan, ebből viszont ez végigmegy. És ugye ez egy mumus persze, meg szigorlat van, meg minden csoda, de a alaptárgyinkban, hogy mondom, ezek megjelennek, ezek a kompetenciák, igaz, nem teljes körűen, hanem inkább az energetikára, épületfizikára koncentrálva, de ugye valahol el kell indulni.
Hát az anyaghasználatra reagálva talán az építőmérnökök is alapvetően, amit tanulnak, ugye a vasbeton szerkezetek és az acél szerkezetek méretezése. A fa szerkezetek tárgy ugyan létezik, most pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy egy választható tárgy szinten. Tehát, hogyha egy statikáról van szó, hát nagyjából ez a két választási lehetőség van, tehát más anyag nem létezik. És sajnos el kell mondanom a saját tanszékemről is, az építő anyagok és magasépítés tanszék, tulajdonképpen az építő anyag a mi tanszékünkön a betont jelenti. Minden kutatásunk a betonról szól, és természetes anyagokkal hát egy nagyon kis szelete foglalkozik a kutatásnak és az oktatásnak is.
Hát ott ugye volt a Megyaszai Péter, akinek ez egy nagy témája, és hosszú ideig ott volt azon a tanszéken, de ő most nincs, úgy tudom.
Megyaszai Péternek én viszem tovább a hagyatéked.
Tehát annyit tudok mondani, hogy a jó múlt korában valóban volt diplomavédésen egy hallgató, aki egy vályogháznak vályoganyagú bővítését csinált a környezettudatosan, fafödémmel, stb., ahogy kell, de közel passzív ház, ugye passzív házat nem lehet így megcsinálni, de arra lehet törekedni, ugye Megyaszai Péternek is van egy ilyen háza, ami majdnem passzív ház lett, szalmabál a hőszigeteléssel, és a lényeg az, hogy az opponenciában az opponens leírta, hogy hát nem korszerű az anyaghasználat. Én meg úgy jelentkeztem, hogy vitatkoznék az opponenssel, mert szerintem pedig igenis az. És akkor így ebben is maradtunk, tehát nem érte több támadás a hallgatót. Tehát azért ezt még így mondani kell, de azért azt kell mondjam, Szabó Levente szavai valaki a építészmérnöki kart, mint egy anyahajót apostrofálja, aminek, hogyha a kormányát elfordítják, akkor még egy darabig megy arra fele tovább. tehát eléggé lustán reagál a dolgokra, és azt gondolom, hogy ezt lehet, hogy tényleg így belülről kell elinteni, és nem pedig tanterveket gyártani, hanem egyszerűen megcsinálni dolgokat, és hogyha ez népszerű, és ezt a hallgatók egyre nagyobb hányada látja, hogy ez szükséges, és szívesen részt vesznek benne, akkor előbb-utóbb kénytelen az anyahajó elfordulni.
Na és ennek mekkora esélyét látod? Macsival már elég óta dolgozunk azon, hogy a BM-én egy kötelezően választható tantárgyként bevezetjük a fenntartható épülettervezést. Voltunk a dékán úrnál, voltunk jó néhány helyen, és mindenhol pozitívan viszonyultak hozzá, de egész eddig nem sikerült sajnos ebben a dologban célt érnünk.
Dékán úrnak a nagy mondása, hogy azt gondolja, hogy lehet, hogy egy ilyen 40-50 kredit valahol el van dugva az alaksorba, és aki azt megtalálja, az nyer. Jelen pillanatban egy két kredites tárgyat, két kreditet, ha bárhonnan el kéne venni, minden tanszék azt mondani, hogy tőle aztán nem lehet. Tehát ezt mondom, hogy ez a probléma, hogy kevés a pénz, és az kredit alapon van elosztva, plusz minden tanszék érzi a saját kompetenciájában, mindenki hisz, ez teljesen normális dolog, hogy abból kevés van, amit ő tanít, és hogy így nem mehetnek ki a hallgatók az életbe, és ugye feszeng ez az 5 év, tehát mindössze ez a két probléma van, a kompetencia, az oktatott anyag, illetve az elosztott pénz tekintetében. Egyébként annyira súlyos a helyzet, hogy én azt mondtam, hogy jövő, tehát még egy ilyen évünk nem lehet. Ez a probléma, ami a se tantervi reform, se pedig egy szabvá vagy kötvártárgy az létrejöhet, de egy olyan, ami az alaptantervbe belefeszegetve valahogy 2 vagy 4 kredit, ezzel nagyon sokszor próbálkoztunk, már egyszerűen nem megy.
De erre csak kéne valami megoldást találni, mert én azt gondolom, hogy a fenntartható épülettervezés az nem bukhat amiatt, hogy valamelyik tanszék nem akar lemondani egy kis pénzről. Tehát, hogy ha jól értem a szavaidat, akkor erről van szó, hogy mindegyik tanszék ragaszkodik, és én ezt meg is értem, mert sosincs elég pénz a tanszékeken, tehát ilyen szempontból értem, de nem, ennek nem válhat áldozatává a fenntartható építészetnek az oktatása, úgyhogy erre valami akkor ilyen büdzsén felüli keretet kell találni, vagy én nem tudom, mit kell találni, de hogy értem, de hogy ez így nem tud működni akkor, tehát hogy ezen mindenképpen változtatni kell. Mert ha 20 év múlva is nem fenntartható épületeket akarnak tervezni majd a tervezők, akkor nem lehet arra hivatkozni, hogy ja, mert a tanszékeken nem volt erre 2 kredit.
Nekem nagyon hasznos most ez a beszélgetés, mert ilyen szépen megfogalmazva, hogy ez miért nem sikerül adni, még sosem kaptuk meg válaszként. Viszont azt gondolom, hogy Macsnak egyrészt igaza van, tehát ennek mindenképpen helyet kell találni. Másrészt meg létezik ez a fogalom, hogy benchmarking, tehát 3 helyen a HUGBC-nek azért már sikerül oktatni ezt a tantárgyat. Meg lehetne nézni szerintem, hogy ott hogy sikerült ezt elérni.
Én konkrétan tudom, az egyik van most így a fejemben, aki a dékán azt mondta, hogy ez kell. És ez egy belső elhatározás volt, felülről jött, igenis kell, és ez ne is szabadon választható tárgy legyen, hanem kötelezően választható tárgy legyen, és ezt be kell vezetni, mert anélkül nem élet az élet már. És ha ezt valaki a kar tetején, vagy az egyetem tetején eldönti, hogy ennek lenni kell, akkor ennek lesz helye, szerintem.
Viszont amit Lajos, te mondtál, lehet, hogy azt is meg kéne fontolni, hogy lehet, hogy nem újabb tárgyakat létrehoz, de egyszerűen minden tárgyba, ami megy, egész egyszerűen belecsempészni, átalakítani, úgy kialakítani, hogy magától értetődő legyen mindenhol. Ez is egy lehetséges módszer.
Javaslat az építészkar számára, hogy nem lehetne, hogy minden tanszék belead egy 1/4 kreditet, és akkor abból kijön az a 2 kredit, és aztán minden tanszék képviseli magát valamilyen szinten ebben a tantárgyban, ami tényleg egy bevezető, szemléletformáló tantárgy lehetne.
Én ugye ezért gondoltam azt, amikor ott voltál már azon a bizonyos tanszékvezető értekezleten, hogy írjuk össze minden tanszék részéről, hogy a környezettudatosság hol milyen módon, tárgyakban vagy tárgyakon túl vesz részt. Meg is csináltuk mi a tanszéken ezt a írományunkat, hogy melyik tárgyukban, csak tőszavakba, kivonatba, hogy történik minden, és felvállaltam azt, hogy dékán úrral megbeszélve, hogy minden tanszéknek elküldjük, és akkor megkérjük, hogy ők is valami hasonlót tegyenek le az asztalra, hogy legalább ebbe a témakörben nézzük össze, hogy a karon hol vannak átfedések, és hol vannak hiátusok, mert ez megérni.
Hát azt hiszem, hogy nagyon sok olyan téma merült most fel, amelyek mentén szinte egyenként lehetne további beszélgetéseket folytatni, de ahogy közben az órára pillantok, látom, hogy lassan le kell zárnunk ezt a kört, de ami még eszembe jut, és szívesen kérdeznélek benneteket, hogy mielőtt még bekapcsoltam volna a diktafont, Zsuzsa említette, hogy az egyetemen egy klímastratégia is megfogalmazódott, és talán még ez egy olyan dolog, amit érdemes megemlíteni, hogyha erről mesélnél egy kicsit.
Igen, ez egy új kezdeményezés. Azt hiszem, hogy ennek is örülhetünk, hogy ez elindult. Ennek is 20 éve kellett volna indulnia tulajdonképpen, de hát jobb később, mint soha. Tehát most felső vezetés tartja ezt egy kiemelt prioritásnak, hogy a BME-nek legyen klímastratégiája. Ennek sok oka van. Nemzetközi szinten ez tulajdonképpen egy elvárás, hogy minden egyetem rendelkezzen egy ilyennel. És a felső vezetésből kiindulva a cél az, hogy az összes oktatót és hallgatót megszólítsuk az egyetemen, és erre az első kísérletezés meg is történt a nyáron, amikor olyan ötleteket kértünk be, hogy mit lehetne a karokon, az egyetemen, a BME-n zöldíteni, rövid, közép és hosszú távon. Szerencsére nagyon nagy lett ez az ötletgyűjtemény, több száz ötlet érkezett, amik szépen összesítve lettek, és első lépésként a vezetés azt tűzte ki célul, hogy rövid távon szeretne ebben az évben már bizonyos ötleteket megvalósítani. Az egyetem koncentrál jelenleg a hulladékok témakörére, a közlekedés egy fontos téma, az energetika, ami ma és az új rezsiszabályok tükrében mindenkit nagyon foglalkoztat, és a BME is ez egy kötelező terület, illetve a szolgáltatások, például a büfék működése, az éttermeknek a működése, ez is egy külön terület. Tehát ezen a négy területen várható az, hogy most a következő fél évben, egy évben pici dolgok, de elkezdenek megvalósulni. Például az első egyik projekt az az lesz, hogy a rektor úr azt szeretné elérni, hogy minden egyes egyetemi polgár kapjon egy összecsukható kis poharat. Ezt a poharat, ezt majd a METUM fogják egyébként kidolgozni együttműködésben az egyetemmel, a BME-vel, és ez a kis reklám ajándék lenne tulajdonképpen az egyik első gesztus, hogy visszaszorítsuk például azt, hogy ne legyenek eldobható poharak a büfékben vagy bárhol. Aztán reméljük, hogy ez folytatódik majd, és reméljük, hogy a közép- és hosszú távú stratégia is ki fog alakulni, ez a következő éveknek, következő évnek lesz a fontos feladata.
Az jutott eszembe még, hogy ha már oktatásról beszélünk, meg fenntartható gondolatokról, illetve az építészek fejében, hogy mi van, ugye akik ezelőtt 10-15-20 évvel végeztek, vagy még régebben az építészkaron, vagy bárhol máshol, másik egyetemen, ott aztán végképp nem volt téma a fenntarthatóság, és hogy velük mit lehet kezdeni. Mert hogy nekik is fenntartható épületeket kellene tervezniük, és hát van a szakmérnök képzés, ahova ugye be lehet szállni, és ez egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon jó lenne, ha a többi egyetemen is lenne ilyen irányú szakmérnök képzés. Ez az egyik, a másik meg, hogy aki nem akar egy szakmérnök képzést elvégezni, de mégis valamit azért szeretne, hogy is álljon a tervezéshez, milyen szempontokat kellene végigvenni, azoknak meg lehet ajánlani online képzéseket, és ha szabad egy picit reklámoznom a HUGBC-t itt, akkor a HUGBC-nek van online képzése, amiről lehet is olvasni a honlapon, meg lehet találni, ha valakit érdekel, illetve az utóbbi időben a Budapesti Építészkamarával együttműködésben készült egy újabb online képzés, amit szintén érdemes meghallgatni, úgyhogy aki azért érdeklődik és szeretne egy picit saját magában szemléletet váltani, annak javaslom, hogy ezeket nézze meg, és akkor felkelti majd az érdeklődését, akkor utána menjen a szakmérnök képzésre.
Még ezzel kapcsolatban nekem is eszembe jutott az a kérdés Lajos feléd, mint építésziroda vezetőjéhez, hogy mi a tapasztalatod, hogy azért itt a BH-ban szinte minden generáció megjelenik. Milyen szemlélettel rendelkeznek akár a frissen végzett fiatalok, akik bekapcsolódnak az iroda munkájába, vagy akár a már nagyobb tapasztalattal bíró kollégák?
Hát jobban szeretném, hogyha a friss diplomások frissebb szemlélettel érkeznének így a fenntarthatóság szempontjából. Én nagyon remélem, hogy azok a specifikációk, illetve amiket Lajos említett, hogy hogyan fognak ízesülni a mostani tantervbe, azok meghozzák a gyümölcsöket, és a frissen érkező kollégák is nagyobb szaktudással feltétezve érkeznek ide. Most az a helyzet, hogy hát nyilván a tudásmegosztás elvén mi próbáljuk oktatni őket erre, szemléletre elég hatékonyan, úgy gondolom, hogy fogékonyak erre a dologra, de hát ez is egyrészt egy szakmai tudás, másrészt meg szemléletet tartalmaz, mert a szakmai tudás az még nem jelenti azt, hogy elkötelezetté válik az ember. Mi arra szeretnénk törekedni, illetve törekszünk is, hogy ez a szakmai tudás ez ne csak egy száraz tudás legyen, hanem mellé egy jó nagy szándék, akarat, elkötelezettség, illetve annak az akarása, hogy ne csak ők legyenek elkötelezettek ebben a témában, hanem a család, a barátok, meg a tágabb közösség is.
De Lajos, azért ez nem olyan egyszerű kérdés szerintem, mert hogy a ti építészirodátok az fogékony erre, és ez tőletek jön. azt gondolom a Bélával együtt, hogy ti a fenntartható szemléletet nagyon komolyan veszitek, és ezért átadjátok a veletek együtt dolgozó kollégáknak is, de azért számtalan építész iroda van Magyarországon, amelyik ezzel egyáltalán nem foglalkozik. És tisztelet a kivételeknek, nagyon sok olyan van, aki ezzel nem foglalkozik, mert megy előre, és csinálja a következő feladatot, és most egy családi házat kell, most egy társas házat kell, és jó lesz az téglából, jó lesz az betonból, jó lesz az nem tudom, csak legyünk túl rajta, mert pénzt kell keresni, a fenntarthatóság az, foglalkozni kéne vele, meg kéne tanulni, nem is tudom, meg hát, ha drágább, meg, tehát felejtsük el. Úgyhogy ez a most működő építész generációnak a fejében nagyon át kéne alakítani a gondolkodást a fenntarthatóság felé.
Igen, csak az a helyzet, hogy én azt gondoltam jó sokáig, illetve ma is azt gondolom, hogy itt a főmotornak, a fiatalságnak kéne lenni, hiszen az ő jövőjükről van szó elsősorban. És ezt úgy szűk körben tapasztalom, mondjuk főleg családi körben, hála Istennek, de pont az miatt, amit az előbb mondtam, nem jön ez a muníció sajnos a fiataloktól még olyan mennyiségben, mint ahogy kellene, mert igazából minden építésziroda vesz fel fiatalokat, és hogyha fiatalok egyértelműen hoznák ezt a levegőt, akkor előbb-utóbb mindenhol lenne korszakváltás. Mi a gond? A fiatalok nem hozzák ezt a muníciót.
Ebben igazad van. De fogadókészség is kell hozzá.
És azt hiszem, hogy még hogyha csak olyan építészeink lennének, akik mind elkötelezettek a fenntarthatóság iránt, még akkor se lenne könnyű a helyzetük, hiszen ott vannak a megrendelők és az ingatlanfejlesztők és az emberek úgy általában. Tehát én azt hiszem, hogy az építészet felől tudjuk mi ezt a kérdést közelíteni, de hogyha itt a megrendelői oldal is változik, az egy teljes társadalmi szemléletformálást kell, hogy jelentsen, akkor tudnak igazából az építészek is reagálni. De nagyon jó lenne természetesen, hiszen az építész az első, aki kapcsolatba kerül egy megrendelővel, ha ő már tudná ezt a szemléletet képviselni.
A Beszélő építészetet, a Bánáti és Hartwig építész iroda podcastját hallottátok. Beszélgető társam volt Szentesi Mária, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete alelnöke és oktatási munkacsoportjának tagja, Szalai Zsuzsa, a BME építőanyagok és magasépítés tanszék docense és tanszékvezető helyettese, Takács Lajos Gábor, a BME építészmérnöki kar épületszerkezeti tanszékének vezetője, illetve Hartwig Lajos, a Bánáti és Hartwig építész iroda társalapítója, vezető tervezője. Én Molnár Zsuzsanna vagyok, köszönöm, hogy meghallgattatok bennünket. Ha tetszett a műsor, kövessétek a Beszélő Építészet csatornáját Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy azon a podcast platformon, amit a legszívesebben használtok. Hallgassatok bennünket legközelebb is!